Jó reggelt a kedves testvéreknek! A 86. Zsoltárral kezdjük a reggeli alkalmat. Ez mind a két énekeskönyvben ugyanaz, 86. Zsoltár, és az első és a hatodik versét énekeljük. És imádkozzunk. Istenünk, drága édesatyánk, mi is dicséretet éneklünk már kora reggel neked, hogy itt lehetünk a hegyen, ebben a szép környezetben, és nem csak a külső dolgok miatt, hanem a belső dolgok miatt is, amiket itt az elmúlt napokban már elvégeztél bennünk. Kérünk arra, hogy te formáld ezt tovább bennünk a mai napon is, és te adj üzenetet most számunkra, a mostani alkalmon keresztül is, a te szent lelked segítségével. Amen.
Amen.
Mai igének a 27. Zsoltárt választottam. Ezt olvasom fel elejétől a végéig. 27. Zsoltár. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr. Kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam, egész életemben, és láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában, a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el hangosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Talán már jól ismert a testvérek előtt ez a Zsoltár, mégis pár információt hadd mondjak róla, már gondolom sokan tudjuk, hogy ez Dávid királynak a Zsoltára, de hogy mégis ez melyik időszakából való, nem abból a korszakból, amikor ő már nagy és dicső király volt, hanem tudjuk jól róla, hogy ő körülbelül 16-17 éves, amikor felkeni őt Sámuel próféta, de körülbelül 33 éves lehet, amikor ő ténylegesen a trónra ül, ugye akkor hal meg Saul király. És egészen addig Saul a király, aki még az elején magához veszi őt, de aztán halálra üldözi, szó szerint halálra üldözi, mert féltékeny rá, féltékeny a harci sikereire, a női sikereire, a közötti népszerűségére, és szó szerint mondhatjuk vérdíjat tűz ki rá. És ő ebből a zaklatott időszakban ír sok zsoltárt, úgyhogy a hangulatát ezért is érezhetjük zaklatottnak a hányattatott körülményei miatt. Mégis azt látjuk, hogy Istennél lecsitul, és békességet kap Dávid. És hogyha megkérdezném most a testvéreket, hogy milyen ennek a Zsoltárnak a hangulata, pont azért már, hogy pozitívan zár, mindenki azt mondaná, hogy abszolút optimista, és egy reményteli embernek a szavait halljuk. Hogyan lehetséges ez, hogy ilyen hányattatott körülmények ellenére ő ennyire tud bizakodni az Úrban? Ennek kapcsán egy picit próbáljuk meg párhuzamba állítani a mi jelenünket, ami kicsit hasonlít Dávid zaklatott jelenével. Csak a mi életünket más dolgok teszik bizonytalanná. Itt már sokszor elhangzott a előző szolgálatok alatt is, hogy túl vagyunk 2 év Covid időszakon. Ahogy nagy tiszteletű úr fogalmazott, majdnem beleőrültünk, de azt gondolom, hogy megtanultuk értékelni a közösséget, hogy ez nem természetes dolog, és mekkora ajándék az Úrnak, hogy közösségben lehetünk. És ezen már úgy, ahogy túl vagyunk, bár vannak még az utóhatásai, de egy éve tart egy háború, méghozzá közelben, itt a szomszédban. Nem tudjuk, meddig tart még, nem tudjuk, hogy hány országra terjed ki, nem lesz esetleg belőle újabb világháború, és félve szoktuk követni a híreket, hogy milyen újabb esemény történik Ukrajnában. És mindezek mellett további utolsó idők jeleit is láthatjuk abban, hogy szaporodnak a földrengések, viharkárok és egyéb természeti csapások, és ha mindez nem lenne elég, akkor még ott vannak a globális problémák, hogy túlnépesedik ez a bolygónk. Vannak olyan szakértői írások, amik azt mondják, hogyha a kínaiak elkezdenek olyan színvonalon élni, mint mi itt Európában, akkor azzal borzasztóan felgyorsul az, hogy ez a bolygó nem fogja tudni kiszolgálni ezt az emberiséget. És amúgy is a bolygónk pusztulóban, ásvány kincskészleteink fogyóban, úgyhogy ha ezekre nézünk, akkor nem túl sok okunk van arra, hogy örvendezzünk és optimistán nézzünk a jövőben. És hogyha magunkban nézünk, hogy milyen a jövőképünk, főleg a magyaroké, akár csak a gyülekezeti tagokkal való beszélgetés alapján, hát azért azt tapasztalhatjuk, hogy általában pessimista, inkább negatív, és aki optimista is, hamar el tudja veszíteni a reménységét. És én hadd világítsak itt még egy picit arra, hogy a fiataloknak milyen a jövőképe, de egy picit kiindulva magunkból, hogy milyen volt a mi jövőképünk, amikor fiatalok voltunk, hogy erre érdemes visszagondolni, mert ugye itt a hetünk témája az, hogy hogyan tudjunk közelíteni a más nemzedékekhez, a fiatalokhoz. hogy amikor mi nőttünk fel, és ebben még magamat is beleértem, egy sokkal biztonságosabb és védettebb világban nőttünk fel, annak ellenére, hogy volt Kádár korszak, de mégis, hogyha egy fiatalon megkérdeztek volna minket, abszolút optimista jövőképpel rendelkeztünk, és megvolt a reménységünk arra, hogy egy jobb és szebb világ fog eljönni, főleg már a 80-as években abszolút reménység lehetett arra is, hogy szó szerint rendszerváltás is lesz, tehát hogy javul a politikai társadalmi környezet is, de hogy mindenképpen, ha egy fiatalt megkérdeztek, teli volt céllal, hogy mit akar elérni, és reménye lehetett abban, hogy azokat a célokat el fogja érni. Akár azt, hogy lesz egy önálló háza, vagy autója, ki mit tűzött ki maga elé, azt tényleg tisztességes munkával el is érhettük. És ehhez hozzá hasonlítva a mai fiataloknak a jövőképét, hát nagyon-nagyon negatív, de pont ebben a környezetben, amit ugye előbb itt elemeztem is, nem is csoda, hogy nekik egy teljesen bizonytalan jövőképük van. Én hallottam fiatalt, aki szó szerint így nyilatkozott, hogy ő nem is áll neki tervezgetni, hát az se biztos, hogy ő megéri az öregkort. Úgyhogy ők egy ilyen bizonytalan környezetben nőnek fel, és fontos figyelemmel lenni. Bocsánat, ez nálam szakmai ártalom, hogy én számokat fogok mondani, de és adatokat, hogy az Ifjúságkutató Intézetnek volt most nemrég egy felmérése, és azt próbálta felmérni, hogy mi most a mai fiataloknak a legégetőbb problémája. És az első három dolog, ami az ő legégetőbb problémájuk, és nem az első az anyagi gondok, megjegyzem. Bocsánat. Szóval a legégetőbb problémái a mai fiatalságnak. Az első az, hogy bizonytalanság van. A második az, hogy céltalanság van. Tehát, hogy nem mernek kitűzni célokat, és tényleg céltalanok a mai fiatalok. Ezt azt mondom, hogy láthatjuk a saját családtagjainkon is legtöbben. És csak a harmadik az anyagi gondok. És ami még egy nagyon borzasztó adat, amire én felfigyeltem, hogy az elmúlt fél évben a gyermekek között, a 18 év alatti gyermekek között több öngyilkosság volt, mint az elmúlt 10 évben összesen. Tehát nagyon kilátástalan a fiatalok jövőképe, és azt gondolom, hogy ezzel fontos foglalkoznunk, és ezen Zsoltár alapján gondolkodtatott el Isten, hogy fontos beszélni a reménységről, mert rajtunk hívőkön sem feltétlen látszik a reménység, pedig nagyon fontos lenne a fiataloknak reménységet adni, hogy kihozzuk őket ebből a negatív hangulatból. És hogy milyen hatással van ez a fiatalok jelenére is, hogy ilyen a jövőképük, hogy bizonytalanok és céltalanok. Hát akinek van esetleg reménye, az megpróbál tudatosabban élni, és tényleg látjuk, hogy a mai fiatalok már nagyon figyelnek arra, hogy mit esznek, mit isznak, mennyit szemetelnek, hogyan szemetelnek, ugye szelektíven, milyen autót vesznek, milyen fűtés szereljenek a házba. Szóval, hogy valakit ez nagyon tudatossá tud tenni, hogy figyeljen oda a dolgaira. De akinek nincs reménysége, és azért sajnos ebből van a több, annak az egy részét nagyon felelőtlenné teszi, és elkezd egy ilyen éjjamának típusú életet élni, mert minek törődni a holnappal, ha úgyis elpusztul itt minden, és ebből lesznek ugye a vadbulizók, meg akiket nem érdekel a holnap, és valakit pedig borzasztóan közömbösség, közönyössé tesz, és látunk sok fiatalt, aki szó szerint begubózik a szobájába. Valakinek akár olyan munkája van, hogy számítógépen keresztül most már otthon is tud dolgozni, és szó szerint ki sem mozdul otthonról. Tehát, és közönös minden másra, elvégzi a munkáját, akár tisztességgel, de semmi mással nem foglalkozik. Úgyhogy ilyen a fiatalok jelene, és mégis itt Isten egy parancsot ad mindannyiunk számára, nem csak nekünk, fiataloknak is, minden generációnak, tehát ez nemzedékről nemzedékre, minden nemzedéknek parancs, hogy reménykedj az Úrban. És ez nem egy lágy kérés, nem azt jelenti, hogy törekedj a reménységre, hanem Istennek egy nagyon határozott utasítása, hogy mi reménykedjünk az Úrban. És föltehetjük a nagy kérdést, hogy de hát hogyan, a mai világban? És ezt én tudom tudatosan befolyásolni, hogy Isten azt parancsolja nekem, és nem csak finoman kéri. Hát ahhoz, hogy ezt egy picit megértsük, fontos egy kicsit megvizsgálni a reménységet így a mindenféle oldalról. Már csak azért is, ugye az Új Szövetségben is három fő dolog van, ugye a hit, szeretet mellett a remény is, és azt gondolom, hogy a hitről is, a szeretetről is sokat tudunk tanulni, akár hogyha itt a heti tanításokat is nézzük, akkor a hitünknek is sok ige szólt, ami meg sok prédikáció. Megtanultuk azt, hogy a XYZ meg alfa generációt hogy tudjuk szeretni, hogy tudjuk feléjük a szeretetünket kifejezni, de hogy tudjuk a mi reménységünket átadni akár a gyerekeinknek, unokáinknak, keresztgyerekeinknek és a gyülekezet fiataljainak. És ahhoz, hogy ezt megérthessük, fontos megvizsgálni, hogy mit is jelent a remény, reménység szó. A Bibliában egyébként nagyon sokszor fordul elő, én a Károliba kerestem most rá, 140-szer fordul elő. Ha más fordítást néznénk meg, egyébként lehet, hogy több lenne, mert a Károliban egy csomószor a reménységet, vagy hogy reménykedj, azt inkább azt mondja, hogy várjad az Urat kifejezéssel él. Úgyhogy nagyon sokszor kapunk erre tanítást a Bibliában, és talán meglepi a testvéreket is, hogy legtöbbször melyik könyvben szerepel, melyik bibliai könyvben szerepel a reménység szó, vagy a remény szó, szótő, a Jób könyvében, amiben azt gondolhatjuk a legreménytelenebb sorsú valaki, legmegpróbáltabb az ószövetségi alakok közül, és mégis Isten reménysége ott világlik fel a legjobban. Megnéztem különböző szótárakat, hogy hogyan közelítik meg a reménységet, és ezzel fárasztanám egy kicsit a testvéreket, mert azt gondolom, hogy segít a megértést. Először is az értelmező kézi szótár mit ír. Már itt nagyon érdekes, mert ő is azt mondja, hogy egyrészt érzelem, de nem csak érzelem, hanem egy optimisztikus elmeállapot. Tehát az agyunk is kell hozzá. Nem elég a szívünk meg az érzelmünk, hanem kell hozzá az agyunk is, hogy mi akarunk reménykedni egy adott helyzetben. Tehát ez egy döntés is, hogy akarok-e reménykedni. És a másik értelmezése a reménynek vagy reménységnek, hogy egy személy vagy dolog, akiben, amiben bízunk, hogy megvalósítja azt, amire vágyunk. És ezt látjuk is jól nem hívő embereken is, hogy milyen dolgokba vetik a reménységüket, sokan az anyagi dolgokba is attól várják a boldogságukat, meg a jobb létüket, akár valaki a másik személytől, és lesz valaki társfüggő, és hogyha az abban a társban csalódik, vagy barátban, barátnőben, testvérben, szülőben, minden emberben csalódhatunk, és ezek ilyen szalmaszálba vetett reménységek, és erre az Úr egyértelműen tanít, ez több helyen is benne van a Bibliában, hogy jobb az Úrban bizakodni, mint emberekben reménykedni. Mert ha emberekbe vetjük mi a legfőbb reménységünket, akkor biztos, hogy csalódunk. Tehát ezek hiába való reménységek tudnak lenni, és hatalmas csalódások érnek. Aztán megnéztem a katolikus szótárt is, az is nagyon érdekes volt. Ő azt mondja, hogy az akarat válasza az értelem által meglátott jóra. Tehát itt is ott van az agyunk, hogy valamit meglátunk, egy célt mondjuk, amit el akarunk érni, és az akaratunk válaszol arra, hogy mi ezt el akarjuk érni, hogy reménykedünk abban, hogy ez elérhető. És még egy fontos kitét van a katolikus szótár szerint, hogy ennek a értelem által meglátott jónak az elérése nem csak tőlünk függ. Tehát itt már bejön a teológiai értelmezés, hogy nem egy ilyen üres reménység, hogy vak optimizmussal odaállunk, hogy majd ez biztosan így lesz, hanem tudjuk jól, hogy ez nem csak tőlünk függ, de bízunk abban, hogy Isten segítségével elérjük azt a dolgot. És ha megnézzük mondjuk az ószövetségi történeteket, hát a zsidó nép történetén végig ez ível át ez a reménység. Hát én a katolikus szótár fogalmat mondanám az ószövetségi reménység fogalomnak, amikor a nép, amikor Istenben reménykedik, hogy lesz egy jobb jövője, Isten ezt meg is adja, mert hogy beléveti a bizodalmát, és amikor pedig elhajol tőle, akkor ugye rosszabbra fordul a sorsa. De ne álljunk meg a katolikus szótárnál, mert van nekünk keresztény bibliai lexikonunk is, és ez, ami talán a nagyon jól megfogalmazza a lényegét, ő azt mondja, hogy valamire irányuló feszült figyelem, várakozás, függetlenül a remény tartalmától és megvalósulásától. Tehát függetlenül a remény tartalmától és megvalósulásától. Mi az, hogy függetlenül? Ez a teljes bizalom Istenben. És mi az, hogy a remény tartalmától, hogy mindegy, hogy egy kis dologban reménykedek, vagy egy nagy dologban, nem attól függ az én reménységem, hogyha egy nagy dolog, akkor abban nem merek reménykedni, ha egy kis dolog, akkor azt még, abban még reménykedem. És független a reményünk attól is, hogy megvalósul-e az a dolog. Na, ez talán a legnehezebb része, és ez az, amit én hiányoltam a katolikus szótárból, mert ott egyértelmű egy olyan hit van, hogy biztosan teljesül majd Isten segítségével. De ebben viszont benne van az a dánieli hit, hogyha nem tenné is meg az Isten, én akkor is reménykedem benne. Mert nem az a legfőbb dolog, hogy elérjük azt, amire én vágyom, hanem az, hogy az legyen meg, amit az Úr akar. Úgyhogy ez nagyon szépen visszaadja, hogy mi is az igazi reménység. És a remény ellentéte, az nem a reménytelenség, hanem az, amikor félelemben, rettegésben éljük az életünket, és így élik a fiatalok az életüket, nincs reményük. És lesznek sokan pánikbetegek, és mindenféle egyéb tünet jön ki rajtuk. És a reménynek a hiánya a reménytelenség, és ennek a végső formája tud lenni a depresszió, amiből szintén egyre több van Magyarországon, depressziós emberből, nem csak fiatalok, hanem felnőttek között is, mert egyszerűen kétségbe esnek teljesen, és nem látnak ki az ő jelenükből. Viszont látunk olyat is, hogy a reménynek lehet túlzása is, amikor már egy vakmerő, esztelen reménykedésé, bizakodássá válik. Isten ettől is óv minket. És mindezek után akkor hogyan fogalmazhatjuk meg, hogy milyen az egészséges, Istennek kedves remény? Ha az Új Szövetséget nézzük, mert nem állhatunk meg itt sem az Új Szövetségnél, azt láthatjuk a levelekből, evangéliumból is, hogy a keresztény embernek az egyik legfőbb belső jellemzője kell legyen a reménység. És ugye a hit szeretet mellett, mert az sem elhanyagolandó. És ezt kellene, hogy megkülönböztessen bennünket a hitetlenektől. Na hát ehhez képest nem ezt látjuk a valóságban. Sokszor a hívő ember teljesen reménytelen, és egy hitetlen ember megszégyenít bennünket az ő reménységével. De mégis honnan kell eredjen ez a reménység, hogy egy ennyire állandó konstansként ott kell legyen a mi életünkben. Hát nem máshonnan, mint Jézustól, és hogy Jézusra, mint kősziklára, az ő megváltására kell alapuljon a mi reménységünk. Mert ő, Isten az ő fia által azt készítette nekünk, egy sokkal jobbat készített nekünk, mint amit a Földön van, vagy várhat bennünket bármikor is, a mennyországot, és hogy nem kell nekünk ugye a bűneinkért sem vezekelnünk, sem büntetést elviselnünk, még ha néha itt a Földön a következményeivel küzdünk is, De amikor meghalunk és megállunk számadásra, akkor Jézus vére áram nekünk az összes bűnünk tisztára lesz mosva. És ha így hiszünk, hogyha ezt tényleg nap mint nap komolyan vesszük az Istentől, hogy ő egy ilyen jót készített nekünk a halálunk után, akkor hogy ne reménykedhetnénk benne itt a Földön is, hogy ő itt azt készíti, ami a mi javunkra válik. És megadja azt, ami egyezik az ő tervében, és nem fogja megadni azt, ami nem válik a mi javunkra. És itt van egy fontos dolog, az, hogyha nem tenni is, én akkor is benne reménykedek, mert tudom, hogy ő jót készít nekem. És itt a római levélből hadd olvassak fel egy rövid jellemzést a hívő emberről, hogy milyennek kellene lennünk. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak. Vajon ez jellemez-e bennünket? És itt Dávidnál azt gondolom, hogy egy nagyon jó példát látunk a 27. Zsoltárban az Istenbe vetett reménységre. Láthatjuk jól, hogy ő neki nem függ a reménysége a körülményeitől, hiszen ő is háborúságban van ott a környező népekkel, Saul királlyal, üldöztetésben van, és mégis ezen körülmények között is van reménysége, és nem függ az ő reménysége az emberektől sem. Azt látjuk, hogy elhagyja őt apja, anyja, így nem teljesen világos, hogy úgy hagyja el, hogy már meghaltak, vagy szó szerint, amikor üldöztették, akkor nem mehetett akár haza se. De elárulták őt, akár a barátai elhagyták, és mégis ezen körülmények ellenére is van reménysége. De mégis akkor mitől függött, mi volt hatással az ő reménységére? Hát ha mi reménységünket is megvizsgáljuk, az két dologtól tud függni, az Úrba vetett reménységünk, az Úrtól és tőlünk. Az Úrtól olyan értelemben már nem függ, mert az egy állandó konstans, hogy ő már bebizonyította azt, hogy mi reménykedhetünk, ő adott erre egy alapot, hogy mi reménykedhetünk benne. A kérdés csak az, hogy tényleg belül tudjuk-e vetni a bizodalmunkat, és a mi részünk pedig abszolút ott van bizonytalanul, hogy akarunk-e Istenre támaszkodni, vagy amikor probléma, baj van, akkor elkezdünk a saját eszünk után menni, vagy a saját szívünk, az érzelmeink után menni, a saját vágyaink után menni, esetleg engedjük sodortatni magunkat a más ember, vagy a világ befolyásának. És itt fontos, hogy ez a 14. vers, ami a 27. Zsoltárnak az utolsó verse, ez az egyetlen felszólítás az egész Zsoltárban, ami arra szólít fel bennünket, mindannyiunkat, hogy reménykedjünk az Úrban. És fontos, hogy nem csak a hitünkkel, és nem csak a szeretetünkkel tudunk világítani a fiatalabb nemzedék felé is, hanem a reménységünkkel is. És ezt, én azt gondolom, hogy ezt egy picit elhanyagoljuk, hogy ezzel is fontos nekünk világítani, és főleg a mai korban, a mai kilátástalan jövőképpel rendelkező fiatalok fele. Úgyhogy a ma reggel kérdése az, hogy reménykedsz-e az Úrban? Tudjuk-e ezt a reménységet sugározni a fiatalok felé, és tudjuk-e erősíteni bennük a reménységet? Vagy inkább azt erősítjük bennük, hogy hú, hát tényleg milyen rossz ez a mai világ, és Úristen. És hogy hogyan tudom befolyásolni azt, hogy a fiataloknak milyen legyen a reménysége, ugye ebben is a saját példa, hogy engem hogyan látnak, amikor mondjuk egy baj vagy probléma ér. Azt látják, hogy elhagyom magam, és reménytelen leszek, vagy a bajban is Istenbe tudom vetni az én reménységemet, és belé kapaszkodok. Ez, higgyék el, hogy ez nagyon beleég a fiatalokba is, hogy látják a szülőket, nagyszülőket egy-egy problémával, hogy látják megküzdeni. És még egy fontos kérdés, hogy az Istenbe vetett reménységgel tudunk-e a következő nemzedékre nézni. Mi azt mondjuk, hogy ők már biztos nem lesznek olyanok, mint mi. Vagy tudunk rájuk is reménységet nézni. Ez is fontos, hogy ezt is sugározzuk feléjük, hogy nekünk reménységünk van benne, hogy ők a jövő, akár a gyülekezetünkben is. Nagyon fontos, hogy ezt kinyilvánítsuk. És hogy mennyire nem attól függ, hogy mi hogyan érzünk, hanem attól, hogy ez agyban dől el. Még pár példáját hadd mondjam. Van neki egy olyan mondása, nem kerestem ki, bocsánat, hogy melyik levélben mondja, hogy tudom, kinek hittem. Én ezt nagyon sokat szoktam mondogatni magamban, amikor nehéz helyzet van, hogy nem attól függ, hogy én hogyan érzem éppen egy helyzetben az Istennek a jelenlétét, áldását, hanem az, hogy én abban a helyzetben is tudjak fejjel, aggyal, tudatosan Istenbe kapaszkodni, mert akkor azt tud megtartani, és mellette dönteni egy olyan helyzetben is. És még engedjenek meg három személyes példát ehhez kapcsolódóan. Az első példa az egy régebbi példa, akkor még én magam is fiatal voltam, 21 éves, amikor édesanyámat elveszítettem, és engem már egyedül nevelt fel eleve, tehát amikor őt elveszítettem, akkor gyakorlatilag ott maradtam teljes árvaként. Én akkor még főiskolára jártam, és hogy hogyan tudott reménységet adni akkor a gyülekezet körülöttem. Volt egy házaspár, nagyon egyszerű emberek voltak, vendéglátó iparban dolgoztak egész életükben, és ők azzal szolgáltak, amiük volt, és azt mondták, hogy vasárnap ne menjünk már haza nővéremmel, úgymond az üres házba, hanem ők meghívtak minket mindig vasárnapi ebédre. Mert az ő gyerekeik messzi laktak, nem is jöttek olyan sűrűn, és ebből egy nagyon fontos lelki kötelék is lett, amellett, hogy tényleg, mintha új szülőket nyertünk volna általuk, és egy nagyon pici gesztussal, de ki tudtak abból a nagyon sötét időszakból reménysugárral hozni, hogy van jövő és van további lépés meg feladata az életben. És nem csak a fizikai szükség betöltésével, hanem azzal, hogy beengedtek minket az ő lelki életükbe is, és elmesélték, hogy ők mondjuk hogyan élték meg a gyerekük elvesztését, amit addig nem tudtunk. Hogy fontos, valakivel itt beszéltünk, most már nem tudom, hogy kis csoportban vagy, hogy nagyon fontos, hogy a gyenge pontjainkat is lássák a fiatalok. Tehát ne egy ilyen tökéletes nagyszülőt kell, vagy szülőt bemutatni a fiataloknak. Én ezt a ifiben szoktam gyakorolni, és azt látom, hogyha én kimerek tárulkozni feléjük nagyon őszintén, az mindig meghálálja önmagát, mert sokkal közelebb kerülök, mert azt látják, hogy nem ott van valaki elérhetetlen, hanem ja, ő ugyanolyan, mint én. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt is lássák meg a mi fiataljaink, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, és mi hogyan küzdünk meg a saját bajainkkal, akár önmagunkkal. Aztán a másik példa, amit meg szeretnék osztani, az egy frissebb példa. Van egy unokaöcsém, Z-generációs, 16 éves. Hát ő is a számítógép világában él, borzasztó látni, hogy tényleg a szociális életüket is ott képesek élni, és nem találkoznak. Amikor én szerintem alig voltam otthon abban az időszakban, ő meg képes mindig otthon lenni, és a gépen tartja mindenkivel a kapcsolatot. És félve, de most legutóbb olyan születésnapi ajándékot találtam ki neki, hogy ki is mozdítsam ugye a számítógép mögül, hogy menjünk el együtt a Hadtörténeti Múzeumban. És pont akkor volt ez a nagyon viharos hétvége, egész várban fújt a szél borzasztóan, alig bírtunk szó szerint felmenni a múzeumhoz, és akkor bementünk, végignéztünk, hát én nem is bírtam sokat hozzászólni, inkább ő tanított engem, mint én őt, de és akkor még ott egy pici sétát azért tettünk a várban is, és így magamba így leltároztam, hogy hú, hát ez neki milyen borzasztó élmény lehetett, hogy tényleg ilyen UCL-be, hogy ez neki hogy csapódhatott le, és amikor beültünk az autóba, nem szokott gyakran köszönömöt mondani, és akkor azt mondta, hogy köszönöm, hogy elhoztál, és értékelte azt, hogy én rászántam azt a délelőttöt, hogy csak vele voltam, csak ráfigyeltem, és ő benne abszolút jól csapódott, hogy merjünk ilyen élményeket adni a fiataloknak, mert nagyon kell, tehát hogy ez a törődés nagyon kell nekik. Úgyhogy fontos ez is, és amit még az ő kapcsán érzek, ő neki elváltak szülei, és az édesanyja hagyta ott, tehát ő az apukájával él, és volt egy ismert pont kamaszkorban, úgyhogy gyakorlatilag így a női kép az teljesen lerombolódott benne, és én ezt tudtam is egy minden megnyilvánulásából, hogy ő elvesztette teljesen a nőkbe vetett bizalmát, és hogy azáltal, hogy én foglalkozom vele, vagy elmegyek vele biciklizni, vagy bármit csinálok, ő figyel, és néz, hogy van-e olyan nő, akiben egyáltalán még érdemes megbízni. És még ezt szeretném így a testvérek figyelmébe helyezni, hogy mindegy, hogy Y, Z, Alfa, milyen generációs unokánk van, akár nők vagyunk, akár férfiak, női és férfi minták vagyunk a gyerekek, a fiatalok előtt. És ezt is hangsúlyoznám, főleg a mai világban, hogy ez egy nagyon fontos, hogy milyen benyomása lesz, hogy mi hogy éljük meg a szerepünket. És ebben nagyon fontos a nagyszülők szerepe is, nem csak a szülőké, hogy erre jó, ha egy picit talán tudatosabban odafigyelünk, hogy a saját nőiségüket vagy férfiasságukat erősítsük bennük. És akkor még egy harmadik példa, rövid leszek már. A gyülekezetünkben van egy olyan gyakorlat, ami azt gondolom, hogy sok gyülekezetben megvan, de ahol esetleg még nincs, azoknak mondanám példának, hogy mi tudatosan több generációs tábort szervezünk minden nyáron, nem csak külön ifi tábort, meg házas tábort, meg női kör, meg nem tudom milyen kör, hanem hogy együtt legyen a gyülekezetnek a magja. És ez nagyon fontos, és én ezt a fiatalokon látom, én fiatalokkal foglalkozom a gyülekezetben, hogy nekik is nagyon fontos, hogy az időseikkel találkozzanak, beszélgessenek és tanuljanak tőlük. Mi még beszoktunk vetni egy olyan hadicselt is, hogy kihúzzuk egymást és 10 percezni kell. Hát senki nem 10 percet, hanem fél órákat meg órákat beszélget azzal, akit kihúzott. És általában ki is jön egy a fiatalabb az idősebbel, és tudjuk egymáshoz így közelíteni a nemzedékeket. És nem csak a saját kis körében fogja otthon érezni magát, hanem ettől érzi otthon magát, mert megismer X meg Y embert a gyülekezetből, és már tényleg úgy megy a gyülekezet közösségében, mint egy nagy családban. Úgyhogy ennek a fontosságát gondoltam még, és ez azért is fontos, mert szerintem ők a mai fiatalok, nem csak a jövőbe vetett reménységük van nagyon a nullán, hanem a családba vetett reménységük is, hogy lehet még jó családot felépíteni, mert mindenhol azt látják, hogy probléma van, illetve a közösségbe vetett reménységüket, és hogy ezeket a frontokat is fontos, hogy erősítsük bennük. Visszatérve, láthatjuk, hogy nagy a feladat a reménység terén, de hadd biztassak még mindenkit azzal a Hudson Taylor idézettel, hogy nem nagy hitre, vagy nagy reménységre, úgy is mondhatjuk, hanem a nagy Istenbe vetett hitre, vagy reménységre van szükségünk. Tehát nem a mi nagy reménységünk itt a lényeg, hanem az, hogy kibevetjük a reménységünket. Én kívánom mindenkinek, hogy tudjon az Úrban reménykedni, és tudja ezt az Úrban vetett reménységét sugározni mind a családtagjai, mind a gyülekezet minden nemzedéke iránt. Kiben reménykedünk, reménykedjünk az Úrban. Imádkozzunk! Édesatyánk, te látod, hogy áll a mi reménységünk, hogy milyen ingatag alapon tud állni sokszor, hogy mennyire nem tudunk pozitívan nézni a jövőbe, mennyire nem tudunk akár pozitívan nézni a fiataljainkra. Kérünk, hogy ezt te rombold le és változtasd meg, te adj a mi szívünkbe és a mi akaratunkba is reménységet, hogy mi akarjunk reménykedni benned, hogy mi ki tudjunk tartani melletted akkor is, ha nehéz helyzet van. És te adj bölcsességet mindannyiunknak egyen-egyenként abban, hogy tudunk a fiataljaink felé, akár a családban lévő fiatalok fele, akár a gyülekezeti fiatalok fele szolgálni a mi reménységünkkel, hogyan tudunk nekik világítani, hogyan tudjuk őket az örök reménységre, hogy a beléd vetett reménységre tanítani, hiszen az az, ami megáll kőszikla alapon. Így kérünk arra, hogy használj bennünket egyen-egyenként ott, ahova majd visszamegyünk, abba a környezetbe, és te áld meg még az itt töltött időnket, hogy ez a reménység tudjon bennünk erősödni. Amen. Közösen mondjuk el az utótanúk imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A reménység Istenedik töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. És énekeljünk még a végén az új énekeskönyv 158. dicsérete, a régi énekeskönyvünk 265-ös éneke, hagyjad az Úristenre te mindent adott.